Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelyet olvasok most előttetek, az Ószövetségből, közelebbről, Mózes 4. könyvéből, ahonnan a 13. fejezet első verseivel kezdődően válogatott verseket olvasok, egészen a 14. fejezet 4. verséig bezárólag. Ez egy hosszabb ige szakasz, kérem, hogy a gyülekezet az igét helyét elfoglalva hallgassa. Tehát Mózes 4. könyvéből, a 13. fejezetből válogatott verseket hallgassunk. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet majd Izrael fiainak adok. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, mint tekintélyes ember legyen. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint, valamennyien főemberek voltak Izraelben. Amikor elküldte őket Mózes, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, ezt mondta nekik: menjetek itt, a délvidéken át, föl a hegyvidékre. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld, és a rajta lakó nép erős-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz, milyenek a városok, amelyekben lakik, táborfélék vagy megerősített helyek. Milyen a föld, kövére vagy sovány, van-e rajta fa vagy nincs. Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcseiből. Akkor éppen az első szőlőfürtök érésének az ideje volt. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet, a Cín pusztától egészen Rehobig, a Hamádba vezető útig. 40 nap múlva visszatértek az ország kikémleléséből. Visszamentek, és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz, és Izrael fiainak egész közösségéhez, a Párán pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcseit. Elbeszélésükben ezt mondták neki: elmentünk arra a földre, ahova küldtél bennünket. Valóban, tejjel és mézzel folyó az a föld. Ilyen a gyümölcse. Csak hogy erős nép lakik azon a földön, a városok falakkal vannak megerősítve, és nagyon nagyok. Sőt, még Anák leszármazottait is láttuk ott. A délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a hetiták, jebúsziak, emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig a kánaániak élnek. Bár Kálép csitította a népet, amely Mózes ellen fordult, mert ezt mondta: bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert le tudjuk győzni őket. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták: nem vonulhatunk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb nálunk. És rossz hírét keltették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek. Mert ezt mondták: az a föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Parányi sáskának éreztük magunkat, és ők is úgy tekintettek ránk. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai minnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában, Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak, válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg most fejünket az Úr előtt, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, ezeket a nagyon-nagyon régi igéket időnként elővesszük, elolvassuk és elgondolkodunk róla, hogy te mennyi mindent megtettél és mennyi mindent megteszel folyamatosan az emberért, azokért, akiket szeretsz. És mi pedig az emberi gyengeségeinkkel válaszolunk erre, hogy milyen könnyen elhajlik tőled az ember, hogy mennyire szükségünk van a te megerősítésedre. Azért könyörgünk most hozzád, hogy növeld a hűségünket, növeld azt a bizalmat, azt a reménységet, amelyet csak beléd vetve járhatjuk életutunkat. Vezess minket úgy a mindennapjainkban, Urunk, hogy soha ne felejtsük el, mi a te néped vagyunk, és hozzád tartozunk, és te a mi Istenünk vagy. Hadd legyen a te személyed a mi legfőbb erőforrásunk, amely túlmutat a földi léten, és olyan szép nagy ívbe helyezi el az ember életet. Így maradj velünk most lelked által, segíts nekünk, hogy megértsük ennek az igének az üzenetét. A te lelked tegye áldottá igére figyelésünket, és a te drága üzeneted megértését is. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg imádságainkat. Amen. Az a szent ige testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most előttetek szólni, írva található a már olvasott és hallott igékben, Mózes 4. könyvének a 13. és 14. fejezetében válogatott versekben, valamint Mózes 4. könyvének a 14. fejezetében, egyetlen versben, a 27. amelyben így szól Isten igéje hozzánk. Meddig zúgolódik ellenem ez a gonosz közösség? Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Szeretett testvéreim, amikor a Szentírásból egy-egy igét elővesszünk és elolvassuk, vagy igehirdetés alapjául szól hozzánk, akkor mindig két irányú az igéről való gondolkodásunk. Az egyik irány az az, hogy megpróbáljuk az olvasottakat mindig elhelyezni abba a korba, amiről szól az ige. A másik pedig azt vizsgáljuk meg, hogy az ige a ma élőknek, az éppen aktuálisan azt az igét olvasóknak milyen üzenettel szolgál. Akár szimbolikusan is, mit üzen nekünk Isten igéje, akár a mai nap felolvasott több ezer éves helyzetet bemutató ige. Amikor az egyiptomi szolgasság megszűnt, és Isten kivezette az ő népét Egyiptomból a pusztába, akkor van egy szám ott a történetben, egy hatalmas nagy szám, hogy hányan is menekültek meg az egyiptomi rabságból. úgy olvassuk Mózes második könyvében, mint egy 600 ezer gyalogos férfi a családtagokon kívül. Ők jöttek ki Egyiptomból. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy az ilyen hihetetlenül nagy számokat, mert ugye az senki nem számolta meg, hogy pontosan hányan voltak, úgy kell kezelnünk, hogy nagyon sokan, tehát egy erősen eltúlzottnak tűnő, de minden esetre az üzenet benne van, hogy nagyon sokan. Mert nem csak azok, akik ott rabszolgamunka alá voltak vetve, hanem hozzájuk sokan csatlakoztak is. Tehát a kivonuló tömeg az egy nagyon nagy lélekszámú embercsoport volt. És alig, hogy kivonultak Egyiptomból, de itt csak hetekről beszélünk, és megküzdöttek az éhséggel, mert Isten mannát adott nekik, már is visszakívánkoztak az egyiptomi húsos fazekakhoz. Megküzdöttek az első ellenséggel, Isten elpusztította az ellenségüket. És már is visszakívánkoztak a békés egyiptomi szolgaságba. És akkor eljutottak a Sínai hegyhez, két hónappal azután, hogy kijöttek Egyiptomból, és Isten szava szólt hozzájuk, elmondta a 10 parancsolatot, és utána fölment Mózes a kőtáblákba vésett törvényért, a 10 parancsolatért, és eközben a 40 nap alatt, amíg Mózes fennjárt a hegyen, 40 napig tartott, gyorsan csináltak maguknak aranyból, összegyűjtve az arany ékszereket, egy borjú formát öntöttek, és azt táncolták körül, hogy ezek a te Istened, id Izrael. Tehát kaptak mannát, fürjet, vizet, győzelmet, törvényt, ünnepeket Istentől, hogy magukat már megfogalmazhatták, mint egy állam alakulat, mert már törvényeik voltak, és ez a definíció érvényes akkor. És mégis azonnal, minden pillanatban, a szabadságban, amikor rés támad az Isten és az ember között, oda becsúszik a gyávaság, az elégedetlenség, és minden, ami elválasztja őket az élő Istentől. Rés támad. Az lehetne a mai igehirdetés címe, mint itt az elején mondom már, hogy ki áll a résben. Ki áll benne ebben a résben. Aztán elmentek 12-en, mert mind a 12 törzsből egy-egy fontos ember lett ennek a kém csapatnak a tagja, akik kikémlelték Kánaán földjét, hogy az a föld, amit Isten nekik ígért, hogy is néz ki. 40 napig jártak oda. És amikor visszajöttek, és itt kapcsolódik be a felolvasott igénk a történetbe, amikor a 12 kém visszatér, akkor közülük 10, tehát a nagy tömeg, a 12-ből 2 hiány mindegyik, elriasztotta a népet, és lehetetlennek ítélte a honfoglalást. És csak 2 voltak, akik Istenre mutattak, és azt mondták, hogy ha az Isten nekünk szánja azt a földet, akkor az a miénk lesz. De volt 10 pessimista, és ez az egész népet fel tudta bojdítani. Hiába volt törvény, ünnep, Isten állandó jelenléte velük, mert emlékszünk a régi történetekre, hogy nappal felhőben, éjszaka meg lángoszlopban ment előttük. Tehát nem volt rés, nem volt megtöredezett az Isten-ember kapcsolat. De ahogy keletkezett valami nehézség, rögtön elkezdett a nép zúgolódni. És rés támadt, hasadás támadt a nép és Isten között. És ebbe a hasadásba, ebbe a törésbe beszivárgott a zúgolódás. És a régi egyiptomi szolgasság egyszer csak elkezdett szép színezetet kapni. Itt értelmezhető, testvéreim, és ez a Bibliának mindig átgondolom, és mindig meglepően boldogan fedezi föl a Biblia olvasó ember azt, hogy itt nyer értelmet az a 600 000-es szám. Hogy gondoljuk el, hogy a megmenekültek száma milyen hatalmas. És jön 10 ember, és az a 10 ember mennyi a 600 000-hez? Szinte semmi. És ilyen kevés pessimista egy hatalmas tömeget el tud fordítani Istentől, a tervtől, a céltól. Mi volt ebben a történetben a tragédia? A zúgolódás. Testvéreim, a zúgolódásban nincs ott Isten. Semmilyen zúgolódásban nincsen ott az Isten. Mert Isten ott van a reménységben, az élet nagy ívű elgondolásában, minden szűk lehetőség ellenére, a pillanatnyi szükség ellenére is. Isten ott van a fájdalomban, a szenvedésben, az örömben, az életben, hogy nem halunk meg, hanem örök életünk van. És abban a boldog fölismerésben, hogy Isten kezében van a sorsunk, akkor is, ha manna van csak, és az csak egy napra elegendő, és akkor is, ha az emlékeinkben, ahogy olvashatjuk, ha tovább olvastuk volna, jobb volt az egyiptomiak zöldsége, húsételei kenyere, de az zúgolódásban nincs ott Isten. Petőfi Sándornak van egy verse, a Farkasok és Kutyák dala, talán ismerjük, csak egy mondatot idézek belőle, hogy a kutya, aki ki van szolgáltatva a gazdája adakozó kedvének, a farkas pedig szabad. És a Farkasok dala úgy szól, hogy átlőve oldalunk, de szabadok vagyunk. Tehát a szabadságban sok kényelmetlenség is előfordul, de mindent fölül kellene írjon az, hogy Isten megszabadított minket. Elpusztulhattunk volna a 10 egyiptomi csapásban akár. És ehelyett mi történik? Álljunk össze, és szerezzünk magunknak új vezetőket, és menjünk vissza Egyiptomba. Ja, hogy ott nem volt szabadság? Hát ez kit érdekel, erre már senki nem emlékszik. Mert a szabadságból visszatekintve az elnyomásra, már az ember nem érzi az elnyomásnak a láncait, a nyűgét visszanézve. Pedig Isten tervében benne van az ő népe, és a zúgolódás éppen ezt a tervet akasztja meg. Testvéreim, milyen szomorú, hogy ilyen kevés, reménytelen és gyáva, pedig ezek főemberek voltak mind, kiválasztottak. És mind a 10 egy egész tömeget félre tud vezetni, és meg tud mérgezni. És az a 10 kém, ez a 10 negatív gondolkodású ember, ez a 10 Egyiptomba visszavágyó, szolgalelkű, ez igazi járvány lett a nép között. De hát, mit is mond Isten az özönvíz után az emberről? Nem pusztítom el az embert újra özönvízzel, mert gonosz az ember az ő ifjúságától fogva. Az ember a nagy elhatározásokban nem kitartó. Gondoljunk csak a bűnesetre, az egész Szentíráson végigmegy ez a rés, ez a repedés, ahogy az Isten törekszik arra, hogy az embert a saját szeretetébe megtartsa, és az ember újra és újra kivonja magát ebből. A bűnesetnél az is egy rés volt. Egy rés támadt Isten és az ember között, és abban rögtön benyomult a gonosz gondolat, a kívánság. Péter, a tanítvány, a kiválasztott esküdözése milyen törékeny volt, amikor azt mondta Jézusnak, hogy az lehetetlen, hogy téged megöljenek, de ha mégis úgy van, én veled halok meg. És akkor is azt mondta Jézus neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Jézus pontosan tudta, hogy rés keletkezett. És be is nyomult ebbe a résbe az önféltés, és megtagadta az Urát háromszor. És sorolhatnánk a Biblia szereplőit, akár Jónás prófétát, akit elküldött az Úristen Ninivébe, de ő a másik irányba elszaladt, mert úgy gondolta, hogy majd az lesz, amit ő akar. Vagy Sámson, aki názír volt, kiválasztott, Isten felkent prófétája, elaludt a filiszteus nő térdén, az ellenség térdén. És Júdás, az Iskáriótes, akinek többet ért 30 ezüst, mint Jézus Krisztus élete. De voltak ketten, testvéreim, ebből a 12 kémből, mégis voltak ketten, akik az igazságot képviselték, Isten tervét, akik Istenre tudtak mutatni. Nem mondtak ők mást, csak azt, hogy ha Isten nekünk szánja, akkor az... És milyen jó, hogy mindig vannak, akik bele tudnak simulni Isten tervébe, akiknél nincsen törésvonal, repedés, rés, nem támad rés, és a kevesen vannak is, megáll bizony, itt is tetten érhető az a mondás, hogy az igazság akkor is igazság, ha csupán egyetlen ember képviseli azt sokakkal, akár 600 ezerrel szemben. Lehet zúgolódni, Isten nem tiltja meg a zúgolódást, de abban ő nincs jelen. És elkezdődött a 40 évi pusztai vándorlás, mert ha tovább olvastuk volna ezt a igét, Isten azt mondja, 40 napért, minden napért egy évet kaptok. 40 évi pusztai vándorlás vár rátok, mert ki kell pusztulni annak a nemzedéknek, aki úgy tekintett az egyiptomi szolgaságra, a nyomorúságra, hogy az még jobb volt, mint a szabadság az Istennel. És a húsos fazekakat sírta vissza, 40 napért, 40 évet. De hát a nagy csütörtöki tömeg is milyen hamar elfelejtette a virágvasárnapi hozsannázást, csak 4 nap telt el. A segíts megből, a hozsannából, a segíts megből. Milyen hamar lett, feszítsd meg. Hogyan támadt ott is rés, Isten és az ember között. Mert néhány főpap fellázította az egész virágvasárnapi tömeget. De testvéreim, mégis az örömhír nekünk az, hogy volt valaki, az egyetlen, Isten fia Jézus Krisztus, aki soha nem engedte, hogy az atya és ő közé rés támadjon, között rés támadjon. Hiába ostromolta őt személyesen a gonosz. Gondoljunk arra, mielőtt elindult megváltó útjára Jézus, ahogy olvassuk, a lélek fölvitte őt a megkísértés hegyére, és 40 napig böjtölt és imádkozott ott Jerikó fölött. És mindig Istenre tudott mutatni, szemtől szemben a gonosszal, mert a gonosz az többnyire soha nem látható, az mindig csak felhasznál valakit, hogy meggyengítse az embert. Az a kígyó, az volt az áldozat, felhasználta őt a gonosz. A gonosz az láthatatlan az ember számára, de Jézussal szemtől szembe állt ott a megkísértés hegyén. És Jézus kiállta ezt a nehéz próbát 40 napon át, és mindig Istenre tudott mutatni, és az ő igéjére, amikor a hatalommal, a messiási küldetéssel és az éhséggel kísértette őt a gonosz. és azt olvassuk, akkor elhagyta őt a sátán, és Jézus győzött. Van tehát nekünk, a mi számunkra is valaki, Jézus Krisztus személyében, aki beáll abba a résbe, amely az Atya és az emberek között lévő repedés, hasadás újra és újra. Hogy ne gyengeségünk, ne az árulásunk, ne az Istentől elfordulásunk, ne a gonosz ékelje be oda magát. Amikor Jézust hívjuk és kérjük, mindig tudhatjuk, hogy ő az, aki kiállta a próbát. Nem véletlenül mondja Jézus nekünk, hogy én ti bennetek, és ti én bennem. Egy olyan erős szimbiózisban lehetünk vele, ami nem engedi meg, hogy elgyengüljünk, hogy elvesszünk. Mert minden támadásnak, minden hasadásnak, minden zúgolódásnak és repedésnek az a célja, hogy elveszítsen, hogy elfordítson Istentől minket. És mikor Jézust hívjuk, mindig tudhatjuk, hogy ő ott áll a résben, és hív magához mindazokat, akik megfáradtak, akik terheket hordoznak, és ő megvigasztal, és ő megnyugvást ad nekünk. Adja Isten, hogy mindig tudjuk ezt megfogalmazni magunkban, és amikor gyengeségeink, zúgolódásaink, nehézségeink támadnak, Istentől soha ne forduljunk el, hanem inkább forduljunk még erősebben Jézus Krisztushoz, mert tudhatjuk, hogy nekünk megvan ígérve egy ország, és az az ország csak is Jézus Krisztusért, és ő általa miénk lesz. Ez pedig nem más, mint az örök élet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt a régi-régi történetet, amelynek annyira aktuálisak minden nemzedék számára az üzenetei, hogy most is világosan látszik, hogy azok jutnak tovább, azoknak van életük, akik téged nagyon szoros szimbiózisban tapasztalnak meg, együtt élésben, együtt létezésben, mert akkor tántoríthatatlanul, teljes bizalommal és reménységgel tekinthetnek a jövőbe. De azt is látjuk, Urunk, hogy milyen esendő a nép, és milyen könnyen el lehet fordítani. És az a szabadság, amelyért valamikor még hálás volt a szívük, és örvendezve élték át a csodákat, ahogy megnyílt a tenger előttük, vagy azt megelőzően, azok a súlyos csapások megkímélték őket, mert a te angyalod járt körül, és megjelölte a házaikat, hogy ott senki el ne pusztuljon. Milyen hamar, hetek, hónapok múltán el tud tűnni a szabadság fölötti öröm a szívekből. És már egyszer csak nem is lesz olyan nehéz az a múlt. Egyszer csak nem is lesz olyan fájó az a vályogvetés, az a ostorcsapás a hátakon, mert ott ingyen volt a zöldség, a húsos fazék, és minden, ami a szabadságban megszűnt. És milyen jó, hogy te nekünk Jézus Krisztusban megmutatod azt az utat, hogy ahol a te lelked, ahol te magad vagy, ahol Krisztus van, ott van a szabadság, és föl van rajzolva a gyönyörű íve a mi életünknek. És semmi nincs, ami megakassza, hogyha mi Krisztusban maradunk. Köszönjük neked, kegyelmes Istenünk, azt, hogy most szabadságban élhetünk. És éppen ez a szabadság rejt nagy veszélyeket arra, hogy jönnek néhányan, akik meg tudják bolondítani az embereket, és tőled eltávolítani, hogy zúgolódás támadjon, és a zúgolódásban nincs ott az Isten. Segíts nekünk abban, hogy ezt mindig tisztán lássuk, és értsük, és téged soha senkiért, semmiért, kézzel csinált istenekért meg ne tagadjunk. Így maradj velünk, Urunk, és add meg nekünk azt, hogy a most következő rövid csendességben egyéni imádságunkat is meghallgatod. Így légy velünk. Testvéreim, a most következő rövid csendességben kiki önmaga szóljon az Úrhoz. Tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.